Nagyon szép jó reggelt! Jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk, boldog új évet! Most már nem tudom, 26-szor mondjuk ezt egymásnak, hogy már biztos boldog lesz. Megyünk ma tovább a Filippi beliekhez írt levél tanulmányozásával. És gondolkoztam, hogy valami nagyon specifikus újévi tanítást esetleg tartani, valami nagy bölcsességet mondani, valami nagy bátorítást mondani, amivel így nekiindulunk az új évnek. Aztán megnéztem ezt a részt, vagy hát tudtam, hogy mi jön, és arra gondoltam, hogy ez pont jó lesz. Nem lesz feltétlenül hát ilyen nagyon simogatós típusú tanítás ez, tehát ez most kettő fel akartak állni, köszönöm. De az a célom, hogy azért bátorító lesz, tehát szerintem jó lesz. Én amikor készültem, akkor engem bátorított ez a dolog. Azért is, mert itt most nem arról fogok elsősorban beszélni, hogy így simogatjuk egymás lelkét, hogy az Úr szeret bennünket, és kegyelem van, és minden jó, hanem picit rátérünk erre amit az 1 Korintusban úgy ír Pál, hogy ez a kemény eledel, nem a tejnek az itala. És nem lesz új dolog, tehát ne jegyetek meg, nem fogok semmiért mondani, ami nem fér bele az eddigi keretünkbe, csak picikét akarom magunkat, elsősorban magamat fölrázni, megrázni, hogy az életben, az Istennel való járásunkban van annál több, mint hogy nem tudom, csak ülünk és várjuk, hogy Isten, nem tudom, a valamelyik futárszolgálata küldje az áldásait, vagy valami hasonló. Mondjuk itt vagyunk az év elején, és akkor hogy kezdjük az évet, akkor új döntések, kicsit ugye végig gondoljuk, milyen volt a tavalyi év, mit sikerült elérni a céljainkból, mit nem sikerült elérni, milyen új célokat lehetne kitűzni az idei évre. Nagyon tetszett Rózsának az imája, hogy mondta, hogy így, nem emlékszem szó szerint, de ez volt a lényege, amit értettem, hogy az Istentől kapott célokat tűzzük ki a saját céljainknak, és ezek ilyen jó dolgok. És ennek kapcsán ez a mai tanítás szerintem egy jó, nem tudom, vezérfonál lehet nekünk ebben. És ugye mondtam nektek, hogy ez az első gondolatom itt, hogy az 1 Korintus 3-ba írja ezt Pál, hogy olvassuk föl, jó? Vagy hát én felolvasom, meg hallgassátok. 1 Korintus 3:2-3. Azt mondja, tejjel és nem felnőttnek való étellel, hiszen korábban kezdem, még nincs értelme a mondatnak. Úgy tanítottalak benneteket, ahogy az anya tejjel táplálja a gyermekét. Tejjel és nem felnőttnek való étellel, hiszen azt még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem tudnátok befogadni, hiszen még mindig a régi emberi természet uralkodik bennetek. Én nem gondolnám, hogy nálunk azért ekkora nagy botrány lenne, mint a korintusi gyülinél, hogy nem tudnánk ezt befogadni, vagy nem lennénk olyan érettek, de azt hiszem, hogy szükség van arra, hogy bátorodjunk. Itt ugye amiről beszél Pál, hogy mi az, ami meggátolja az embert abban, hogy kemény eledelt egyen a tej helyett, az, hogy az emberi természet uralkodik még bennetek, ezt mondja a korintusiaknak. Hogy az egész működésem az én perspektívámból, az én emberi természetemből működik. És ilyen módon ezen nem tudok tovább lépni, nem tudok ennél tovább menni ebben. És hogy itt azt mondja, hogy a kemény eledel, most ha itt csak így röviden így elszpoilerezem, hogy miről fog szólni a tanítás, az az átadott élet, amiről szól. Hogy az életem Istennel az nem csak az, hogy megtértem, és amikor baj van, akkor kérem, hogy segítsen, időnként, ha jól megy, akkor hálát adok, és úgy élem az életem, de és néha kérem az Urat, hogy tényleg küldjön segítséget. Most a Mézga Géza jutott eszembe, amikor az öcsi küldi a segítségeit, amikor a hülyeségeket csinálnak. Hát kicsit talán néha ilyen a kapcsolatom Istennel, hogy megyek sem a hülyeségemet, és akkor próbálom kérni, hogy küldjön valamit Fox poston, hogy nem tudom, rendben legyen, vagy nem tudom én milyen poston. Tehát, hogy azért azt látom én, hogy valamennyire ez igaz a mai kereszténységünkre. A mai korszellem, amiről fogok még később beszélni, az nagyon ezt hozza, ez az én központúságot. Ami egy ponton egyébként, tehát nem teljesen kuka az egész, nem kell kiönteni a gyereket is a vízzel, tehát hogy nem arról akarok beszélni, hogy ilyen teljes öntagadásban és nem tudom miben éljünk, tehát van ebben egy egészséges egyensúly, de azt hiszem, hogy egy picit túl van ez most tolva, minden erről szól. De majd erről picit később fogok többet beszélni. És itt azt mondja, ott tartunk a Filippi levél második részében, a 12. versnél, így szól a 12. vers, hogy szeretett testvéreim, ti mindig hallgattatok rám, amikor köztetek éltem, most, hogy távol vagyok, még sokkal fontosabb, hogy engedelmeskedjetek. Isten iránti teljes tisztelettel, sőt, Isten félelemmel tegyétek teljessé és vigyétek véghez mindazt, ami az üdvösségetekből következik. És amit ez a fordítás nem ad vissza, az, hogy úgy kezdődik ez a vers, hogy benne van ez a hoste nevű, vagy hoste szó görögül, ami azt jelenti, hogy ezért. Tehát, hogy itt van egy ilyen folyamatosság, más fordítás hozzátesz, a Károly hozzáteszi, hogy mindazok, vagy amazokért, vagy mit tudom, nem tudom, hogy kell Károly beszélni, de hogy itt az a lényeg, hogy valamire utal, tehát, hogy itt ez nem egy ilyen új gondolat, hanem azért, amit eddig mondtam, kérlek benneteket erre. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi van előtte, mert már nagyon régen volt, amikor Bill erről beszélt. Elolvasom nektek a 6-tól 11. versig, jó? Nem, 5-től. Az a gondolkodásmód és törekvés uralkodjon hát bennetek is, amely a Krisztus Jézusban volt, aki öröktől fogva isteni természetű, mégsem ragaszkodott ahhoz, hogy Istennel egyenlő. Önként mondott le minden dicsőségéről, vállalt, hogy szolgává legyen, és emberré lett. Szolgai formában élve a földön még jobban megalázta magát, engedelmes volt egészen a kereszt halálig. Isten ezért mindenek fölé emelte, és olyan nevet adott neki, amely minden névnél hatalmasabb. Térdet hajt minden teremtmény Jézus nevére, menjen, földön és föld alatt. És minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Ezért, szeretett testvéreim, ti mindig rám hallgattatok, és most, ahogy távol vagyok, még jobban arra kérek titeket, hogy engedelmeskedjetek, és munkáljátok az üdvösségeteket. Tehát az alapja, amiből származik ez a gondolat, az, hogy Jézus mit tett, és hogy volt itt a Földön. Hogy Jézus megalázta magát. Ő, aki Isten fia, aki Isten maga, aki öröktől fogva létezik, az időn, téren kívül létezik. Ő jött és megalázta magát, és odaadta magát teljesen, az egész életét teljesen odaszánta, azért, hogy azért, mert bennünket szeretett, és erre szükség volt, és ezzel mutatott egy példát is, hogy Isten nem úgy jött el a földre, hogy ő a teljes nem tudom, dicsőségében és nagyságában, hanem egy teljes megalázottságban, egy teljes alávetettségben, egy teljes odaszántságban jött el hozzánk. És aztán ugye, amit látjuk, az utolsó három vers meg arról szól, hogy Isten utána ezért fölemelte. És hogy ez egy minta nekünk, de hogy miért tette ezt Jézus? Tehát azon kívül, hogy most így utólag nézve ennek van egy ilyen szép, nem tudom, erkölcsös és irodalmi értéke, hogy Isten, a mindenható, megalázta magát és emberi lett, ez egy szép, gyönyörű gondolatkör, így karácsony után különösen, de hogy miért tette ezt? És azt hiszem, hogy leginkább azért, mert a világ így működik. Ezt akarta Jézus bemutatni, hogy a világ az úgy működik, hogy Isten az Isten, és minden más, az csak teremtmény, és alatta van Istennek. És persze most ez egy ilyen olyan nagy igazság volt, amit mindannyian le tudtunk volna írni egy vasárnapiskolás tesztben, de hogy az életünket tényleg így éljük. És hogy ez egy fontos alapgondolat lesz, hogy ebbe tovább tudjunk menni ebbe az odaszánt életben. Hogy Isten az, aki uralkodik. Hogy nem igaz az a tanítása a mai világnak, hogy én vagyok az életem közepe, hogy én nekem kell lenni legfelül az életemben, és minden más alám van rendelve az én kényelmemnek, az én vágyaimnak, az én céljaimnak, és hogyha én nem érem el ezeket, ha én nekem nem lesznek meg azok a dolgok, amiket úgy gondolom, hogy nekem az jár, vagy kell, akkor az életem az nincs rendben, és akkor az nem jó. Én vagyok az életem csúcsán, vagy legalábbis nekem kéne lennem a saját életemnek a csúcsán. És Jézus azt mutatja az életével, ahogy a földre jött, hogy ez nem így van. És ami még érdekes nekem ebbe a gondolatban, hogy megint, hogy Jézus adott egy példát, hogy mutatott egy olyan példát, hogy ha ő ezt megtette, aki teljesen egy az atyával, aki ő maga is Isten, és a Szent Háromságban látjuk ezt a fajta hierarchiát, ha ő ezt megtette önszántából, akkor mennyivel inkább nekünk szükségünk van, hogy így éljünk. És most azért nehéz erről beszélni, mert nézzek titeket, és tudom, hogy ti ezt tudjátok, tehát most ez nem egy új gondolat, hogy Isten, az Isten is ő van minden fölött, és mi csak teremtmények vagyunk, de hogy valahogy ez a hétköznapokban, ahogy gondolkodok az életemről, ez kell, hogy valahogy így egy teljesen új alapra tegye az egészet. Tehát a másik gondolat, amit látunk még ebben a versben, hogy azt mondja Pál, hogy hallgathatok rám, amikor köztetek éltem, most, amikor távol vagyok, még sokkal fontosabb, hogy engedelmeskedjetek. Azt látjuk itt, hogy a Filippi gyülinek úgy tűnik, hogy Pál jelenléte biztonságot adott. És itt megint egy kicsit nekem az a példa jutott eszembe, hogy mint egy gyereknél. Megint ugyanez a hasonlat jön, ugye, mint a tej és a szilárdétel a gyereknél. Ugyanígy ezt látjuk, hogy Pál ott volt személyesen ugye a Filippi gyülibe, és hogy akkor az úgy jól működött, az ott adott egy biztonságérzetet a gyülekezetnek, az ott adott azoknak az embereknek egy valami támpontot, hogy ott van Pál. Tehát azért nagy baj nem lehet, nem? Tehát már itt van Pál, és akkor nagy baj van, akkor majd szól, vagy nem tudom, vagy valahogy így képzelem el ezt az egészet. És itt fölmerült bennem megint az, hogy mennyire járunk egyedül, és most az egyedült ezt így pozitívan akarom kiemelni, az életünket Istennel. Mennyire éljük felelősen az életünket Istennel. Ti azért szerintem ugye az elitbe tartoztok, mert itt vagytok vasárnap reggel, és így keresitek az Urat, de hogy mit teszek bele az Istennel való kapcsolatomba? Hol van az Istennel való kapcsolatom az életemnek a prioritásában? Beleszuszakolom valahol, és egy 5 perces ilyen áhítatot tartok minden nap, mert különben lelkifurkám van, vagy tényleg keresem őt, és úgy érzem, hogy szükségem van rá. Csak etetnek, vagy te is étkezel, táplálkozol saját magad. És most ez így, tehát az egészet kérlek, nagyon kérlek, ne úgy értsetek, hogy én itt, aki ebben olyan major rendben vagyok, és most én úgy tanítalak titeket, hogy akkor ti is végre legyetek rendben. Elsősorban magamnak beszélek, és magamat tanítom, csak sokkal kevésbé kellemetlen nekem, ha mindig csak magamról beszélek, vagy magamnak beszélek, hogy nektek címzem a mondatokat. De hogy vagyunk ezzel? Hogy vagytok ezzel? Én hogy vagyok ezzel? Hogy mennyire gondoskodok magamról felelősen, hogy táplálkozzak Istenből. És persze itt vannak ilyen tök jó megszokott eszközök, amiket ha most így elkezdek mondani, hogy olvassuk Bibliát, imádkozzunk, nem tudom, osszuk meg az evangéliumot, és csináljunk ilyen dolgokat, szolgáljunk, akkor klisék kapcsolnak be. De hogy azért ezek a klisék, ezek azért működnek, tehát hogy azt gondolom, hogy Istennel kapcsolódni nagyon könnyen lehet a bibliaolvasásban, az imádkozásban, a dicsőítésben, a közösségben és egyéb olyan dologban, amit csinálunk. Csak azért is nehéz ez, és azért is tartom, gondolom azt, hogy ez egy szilárd étel, az nehezebb, mint a tej, mert olyan könnyű ebben nem a kegyelem alapján nézni ezt az egész kérdést. Nekem Bibliát kell olvasnom. A Krisz megmondta vasárnap, hogy nekem Bibliát kell olvasnom, úgyhogy én most olvasom a Bibliámat. Hát ezért ne olvassál Bibliát, vagy hát nem tudom, lehet, hogy ezért is jól a Bibliát olvasol, de hogy mi az, ami, hát hogy kell, hogy meglegyen bennem az a fajta éhség, hogy magam vállalok felelősséget a saját magam táplálásáért. És mondom, ezt most ne úgy vegyétek, hogy ebben borzalmasan szörnyűek vagyunk, ti se, meg én se, de hogy talán van ebben még hely a növekedésnek. Igen, és hogy nem biztos, hogy most azt akarom ezzel elérni, hogy itt fölhájpoljuk egymást, föltuningoljuk egymást, és akkor az alkalom végén mindenki hangosan megfogadja, én többet fogok imádkozni 24-ben, mint 23-ban, és többet fogok Bibliát olvasni, és több embernek osztom meg az evangéliumot, és nem tudom én micsoda. Ez tök jó, hogyha ilyen célokat tűzünk ki, de hogy így ahova ki akarok lyukadni, az igazán az, hogy hol van a szívem, hol van a szívünk igazán, hova kezdjük el gravitáltatni a lelkünket, hova kezdjük el vonzattatni a lelkünket, nem tudom, hogy kezd mondani, hova kezdünk. Azt mondja az írás, hogy ahol a kincsetek van, ott van a szívetek. Hol van az én kincsem? Hol van az, ami nekem fontos? Amikor elkezdem tervezni a 24-es évemet, akkor mik az első gondolatok, ami eszembe jutnak? A magasabb fizetés, több szabadság, több nyaralás, több nem tudom én micsoda, most csak itt mondtam hirtelen egy-két dolgot, ami olyan hirtelen ott lenne a listán. Hogy lehet máshogy csinálni? És mindjárt majd még ezt fogom elemezni, csak még egy-két gondolat előtte. Mert utána, hogy olvassuk, azt mondja Pál, hogy most, hogy távol vagyok, még sokkal fontosabb, hogy engedelmeskedjetek Isten iránti teljes tisztelettel. És az engedelmesség szó, hát ezt már vettük egyszer-kétszer itt, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, lehet, hogy van, akiben ez más érzelmeket hoz ki. Én alapvetően egy ilyen lázadó típusú gyerek voltam, és vagyok is mindig. Hát így nekem ez így nem esik jól. Tehát ha nekem így valaki azt mondja, hogy engedelmeskedj, akkor ez inkább negatív, mint pozitív, határozottan. De hogy azt gondolom, hogy amúgy ez egy egészen jó indikátor, egy egészen jó visszajelzés lehet a szívünk állapotáról, hogy amikor azt olvasom, hogy engedelmeskedj Istennek, akkor így mi az első reakció? Az enyém az kicsit lehet, hogy ez, hogy így behúzom a fülemet, nyakamat, hogy most akkor mi is van, mit kéne csinálni, mert nem csináltam valamit jól. De hogy azért egyébként ez működik az életünkben, tehát hogy azért van olyan aspektusa az életnek, ahol ezt értjük, hogy működik. Az első ilyen az a főnök beosztott viszony, ami eszembe jutott, hogy hát azért, amikor a főnök azt mondja, hogy csináld meg, hát akkor az, ugye van opcióm azt mondani, hogy nem csinálom meg, de hát akkor megmutatják, hogy merre kell kifelé menni. Hogy egy hierarchikus rendszerben élünk, és ezt el tudjuk fogadni mondjuk egy munkahelyen. De vajon, amikor az Istennel való kapcsolatomra gondolok, akkor belefér ez a hierarchikus rendszer? És persze évezredeken keresztül nagyon ez volt kihangsúlyozva, hogy Isten az Isten, és akkor mi csak a kis izék. És most picit meg talán lehet, hogy próbáljuk túltolni ezt az oldalt, és próbálunk Istenre, mint a barátunkra tekinteni, mint aki egy jó, nem tudom, coach, egy jó menedzser, aki itt segít nekünk, egy amerikai nagybácsi, de hogy közben ő Isten továbbra is. Tehát, hogy a két évezreden keresztüli tanítása a kereszténységnek, az atyának a szentségéről és nagyságáról és hatalmáról önmagában igaz. Nyilván ott volt egy-két mellékzőrej, ami meg nem igaz, de hogy igen, egy hierarchikus kapcsolatban élünk. Tetszik, nem tetszik. Ezt mondom el, amikor azt mondom, hogy Isten az Isten az életben, és hogy így működik a világ. Hogy igenis, nekünk engedelmeskednünk kell. Aztán picikét kerestem finomabb párhuzamokat is, és az jutott eszembe, hogy mint ez a mester és tanítvány kapcsolat. Nem sokat tudok a buddhizmusról, amit tudok, azt leginkább hollywoodi filmekből, és lehet, hogy nem hiteles a gondolat, de hogy ott mintha látnám ezt, nem? Hogy ott, amikor valaki elmegy buddhista tanoncnak, akkor ott van egy mester, aki megmondja, hogy mit kell csinálni. És ha te buddhista akarsz lenni, akkor azt úgy kell csináljad. Mert ez így működik. Hogy vajon ez a kereszténységünkben amúgy nem ugyanúgy igaz kellene, hogy legyen? Tehát, hogyha nekem van egy mesterem, Jézus, akkor az, hogy én engedelmeskedek neki, az nem kéne, hogy feltétlenül egy ilyen rossz érzés legyen, hanem az lehetne egy jó érzés, hogy ha igen, hát a mesterem ezt mondta, hát akkor így fogok tudni menni és fejlődni. Greg mondta azt, hogy ez kicsit hasonló ahhoz, mint amikor mondjuk tanulsz, nem tudom, orvosnak, most pont nincs itt az Andris, de egy jó példa lenne, hogy benn vagy már a műtőben, és éppen műtesz, az első műtétedet csinálod, sose csináltam ilyet nyilván, de hogy így el tudom gondolni, hogy azért az ugye egy nem, tehát az egy stresszes helyzet, és hogy ott azt mondja, nem tudom én, a 60 éves világhírű professzor, hogy hát akkor most ezt így kéne csinálni, és akkor tudod, hát én most nem engedelmeskedek. Tehát most én most nem úgy fogom csinálni, mert nekem megmondja a prof, majd én tudom, hogy hogy kell csinálni. Nem ott vágom el, hanem amott vágom el, vagy nem tudom. Tehát hogy nyilván nonsens a gondolat, de mégis amikor meg én az életemről gondolkodok, ami egyébként hasonlóan múlhat így, mint egy műtét, hogy hozhatok olyan döntést, ha nem úgy csinálom, hogy a mester mondja, hogy mondjuk egy rossz, nem tudom, eret vágok el, vagy valami, és akkor gyorsan vége az egésznek, hogy ezért oda figyelünk, nem egy ilyen helyzetben. De amikor az életem kis apró döntéseiről gondolkodok, akkor nem az van a fejemben, hogy most éppen egy élet múlik ezen a műtéten, hanem csak, hogy hát nyiszogattunk, vágogattunk, nem tudom, majd lesz valami. Aztán még eszembe jutott ilyen, hogy a zuhanó repülőn, ugye, amikor elmondják, hogy vedd fel a maszkot, meg nem tudom én micsoda, akkor ott se gondolkodunk ezen, nem, hogy hát én akkor most engedelmeskedjek, vagy ne engedelmeskedjek, vagy hogy becsatolom-e a biztonsági övet. Lehetek marha nagy lázadó, hogy nem csatolom be a biztonsági övet, de mondjuk az eléggé veszélyes. Vagy még egyet fölírtam, aztán most már megyünk tovább, amikor az orvos javaslatokat tesz, ugye, tehát mondjuk nem vagyok éppen a halálomon, csak nem tudom, most egy jó példa se jutott egyébként eszembe, de mondjuk, nem tudom, magas a koleszterin szinten, vagy nem tudom, és akkor elmondják, hogy hát Szabó úr, hát kicsikét kevesebbet kéne enni, kicsikét többet kéne mozogni, kicsikét, és akkor jó, persze, igen, hát, és nem veszem komolyan, közben pedig lehet, hogy az életem múlik rajta. Na, szóval csak oda akartam kiukadni, hogy az engedelmesség szó, hogyha belőletek is hasonló negatív érzéseket kelt, mint bennem, akkor így meg akartam mutatni, hogy azért van ennek olyan aspektusa, ahol értjük, hogy ez nem feltétlen azért annyira szörnyű és borzalmas dolog, hogy esetleg engedelmeskednem kell. És aztán, hát itt van a mondatunknak a sava borsa a lényege, és ez az új fordítás, azért ez már egészen korrektül fordítja, de hát hogyha ti is ilyen régi motorosok vagytok, mint én, akkor ez úgy hangzott évtizedeken keresztül az életünkben, hogy félelemmel és rettegéssel munkálkodjatok az üdvösségeteken. És ahogy én fölnőttem, ez egy ilyen igazi jó hosszú bot volt, amivel nem tudom, a 38. sorba is el lehetett érni a kedves prédikátornak, és mondta, hogy félelemmel és rettegéssel munkálkodjatok az üdvösségeteken. És ugye így ebben a kontextusban az első értelmezése ugye ennek az, hogy te jó ég, ezt akkor én elszúrhatom, nem? Tehát, hogyha az üdvösségemen félelemmel és rettegéssel kell munkálkodjak, akkor valószínűleg, hogyha ezt nem teszem, vagy nem jól teszem, akkor nagy bajban leszek, és az üdvösségemnek esetleg annyi. Most ez lejspoilerezem, hogy nem ez lesz a vége a történetnek, ezt talán már így tudhatjátok. De hogy kicsit azért nézzük meg ezt, hogy ez hogy néz ki. A megtérésnek van három idő síkja, időpontja, idő szakasza, és ezt kell, hogy ezt tisztán látsuk és értsük. Az első az maga a döntés pillanata, amikor döntünk Jézus mellett. Ugye klasszikusan ezt hívjuk megtérésnek, ugye megtérünk, új felismerésre jutunk, Jézus a megváltó, és ezt elfogadjuk magunkra nézve. Nekem van egy listám valahol, most nem találtam meg, ahol föl van írva, azt hiszem 90 dolog, vagy valami, 90, tehát rengeteg dolog igével alátámasztva, hogy mi történik ebben a pillanatban, amikor elfogadjuk Jézust megváltónknak. Most mivel nem kerestem meg, nem is gondoltam, hogy itt felolvastam nektek ezt a 90-et, de csak hogy egy pár dolgot, a legfontosabbakat kiírtam. Az egyik, hogy ekkor örök életet kapunk. Azt mondja Jézus, hogy aki bennem hisz, annak örök élete van már most, a hitnek a pillanatában. A megigazultságunkat megkapjuk. Ugye az, ami a kereszten történt, hogy Krisztus átokká lett, és az ő igazságosságát meg megkaptuk mi hívőnk, a mi bűnünket meg megkaptuk, hogy történt egy helycsere, ez is a hitünk pillanatában megtörténik. Ez nagyon fontos, tehát a megigazultság, az, hogy Isten ma ránk hogy néz, az a hitünk pillanatában megtörtént. És ő ma ránk úgy néz, mint Jézusra, tökéletesen tisztának, szentnek tart, tökéletesnek tart bennünket. Nem azért, mert jól csináljuk, nem azért, mert szentimentalista, hanem azért, ami a kereszten történt, hogy az áldozatot, amit a mi bűnénkért nekünk kellett volna elszenvednünk, azt Jézus elszenvedte. Fölírtam még ide a gyermeki státuszt, tehát az Istennel való kapcsolatunk a helyreállt rögtön abban a pillanatban, amikor megtértünk. Utána a nem időrendben, de gondolatiságban most a második, amit idehoztam, az, ami úgy szoktunk mondani, hogy ama napon majd az elragadtatáskor meg fog történni. Ugye Róma 8.23 ír erről, hogy várjuk a testünknek a megváltását, vagy akár ugye itt a Filippi 3.20.21 írja, hogy a mi igazi hazánk azonban a menny, és mennyei polgárjogunk van. Szabadítónkat, az Úr Jézus Krisztust is a mennyből várjuk, onnan fog visszajönni. Hatalmas erejével ő fogja átváltoztatni a mostani halandó földi testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, és ugyanezzel az erővel fogja uralmát kiterjeszteni minden és mindenki fölött. Hogy a megváltásunk, az üdvösségünknek van még egy olyan mozzanat, amit várunk, ami a jövőben van, hogy a testünknek is meg lesz váltva. Most ez még nincs, hát most még ugyanabban a bűnös testben vagyunk, ami a gravitál a bűn felé, és ami nagyon sok gondot és bonyodalmat okoz az életünkben. Az Úr valamiért ezt úgy tartotta jónak, hogy ez ebben a testben maradunk a megtérésünk után is. És a harmadik időség, az meg ami a kettő között történik. Tehát a megtérésünk között, és amíg az új testünket megkapjuk, ez a fajta, hát most így nagyon sötéten akartam leírni, de ez a fajta, nem tudom, küszködés és élet, amit a kettő között küzdünk, amit úgy is szoktunk fogalmazni, hogy ez a folyamatos megszentelődésünk, ez az Úrral való járásunk, ahogy változunk át és szentelődünk meg, ahogy az Isten szelleme egyre nagyobb teret és helyet kap az életünkben. És itt Pál erről beszél, hogy munkálkodjatok az üdvösséget, munkáljátok az üdvösségeteket, hogy szálljuk oda magunkat. És az üdvösség szó, ez a szotíria, a lélek megmentése jelentés, tehát ami az örök életről szól, az egyébként egészen kevés helyen szerepel így az új szövetségben. Sok helyen szerepel ez a szó az új szövetségben, de ez a fajta értelmezés, amit mi elsődlegesen tulajdonítunk neki, ez a lélek megmentése, ez egész kevés helyen van. De az egyik ilyen például az Apcsel 16.37, amikor pont a filippi börtönőrnek mondja Pál, hogy higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népeit, ugye erre vonatkozik. De ugye nagyon jól ismeritek már legalább a Efézus 2.8.9-et, meg a Róma 11.6-ot, amit sokszor idézek, hogy a kegyelemből van üdvösségetek, nem cselekedetekért, hogy senki se kérkedjen. Ugye mind a kettő erről szól, tehát hogy itt semmiképp nem arról beszél Pál, teljesen ellent mondani az egész új szövetségnek, hogyha Pál itt arról beszélne, hogy az örök életünkért munkálkodjunk, hogy az elfogadottságunkért, a megigazultságunkért munkálkodjunk. Nem, azért nem tudunk munkálkodni. Ha azért elkezdünk munkálkodni, akkor a zsidó, nem tudom mennyiben van, bocsánat, talán 10, mindegy, amikor azt mondja, hogy lábbal tapodjátok Krisztusnak a vérét. Az pont ezt jelenti, amikor én azt gondolom, hogy Krisztus vére nem elég azért, hogy a mennybe jussak, hanem nekem még ehhez még hozzá kell tenni azt legalább még össze kell szennem magam, legalább a legjobbat ki kell hoznom magamból. Nem, ez nem igaz, ez hazugság, ez eretnekség. Az ige azt mondja, hogy Jézus áldozata tökéletesen elégséges, és megigazított bennünket teljesen, és szabad bejárásunk van a Szentek Szentjébe. De emellett az üdvösség az, ami a teljes élet, mert miről beszél itt akkor Pál az üdvösség szónak milyen aspektusáról? Arról az életről, ami több annál, mint amit magunktól tudunk kérni, hogy kell, hogy értsük és tudjuk, hogy Isten teremtett bennünket egy céllal, egy feladattal, és hogy ebben kell járnunk. A nagybetűs élet, a tökéletes élet, amire vágyik minden ember, az itt fog megtörténni, amikor Istennel újra egyesülünk, és ebben az egységben megyünk és élünk tovább. Hogy hol van a fókuszom, mi a fontos számomra, Isten csak küldjön pénzt, meg egészséget, vagy nem tudom mi, vagy ő tényleg a mesterem, vagy ő az, aki az életemnek a középpontja. És hogy ő kell, hogy legyen. És nem azért kell, mert a kereszténységnél Jézusnak kell legyen az életed közé, hanem mert így működik az élet. Ez az igazság, ez a valóság, ez a világosság, hogy egyszerűen megértem, hogy az életem nem körülöttem kell, hogy forogjon, hanem Krisztus körül kell, hogy forogjon. És aztán beszél erről Pál sokat, és a Róma 12.1-2 ugye az egyik leghíresebb, meg nagyon szemléletes rész, hogy Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan szánjátok oda, és adjátok át magatokat Istennek. Olyan ez, mintha élő és szent áldozatot vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntes felajánlott áldozatotok, amellyel őt méltóképpen tisztelitek. Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, sem a divatjaihoz. Ellenkezőleg újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg. Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar, ami szerinte jó, ami neki tetszik, és ami tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek. Hogy ez a lényeg, hogy... A modern kor szelleme, amit mondtam is már az előbb, hogy ez annyira, hát engem annyira átít a titeket, lehet, hogy nem, tényleg, hogy jól csináltok, de én annyira magam körül tudok forogni, hogy nekem mennyire rossz, vagy nekem mennyire jó, és akkor majd egyszer rossz lesz, vagy amikor rossz, akkor mi mindennek kéne történni, hogy jó legyen, és akkor föl tudom ám sorolni, tehát nehogy azt higgyetek, hogy nem. Tudom, ez van egy jó kis listám a fejembe, hogy ezeknek meg kéne történni, és akkor Isten nem adja meg ezeket, akkor meg ki vagyok akadva. Hát nem arról volt szó, hogy szeretsz engem? Hát nem arról volt szó, hogy az életem most már szipi szuper lesz, mert veled járok? Nem arról volt szó, hogy a tenyereden hordozod, meg odavésted a nevemet, meg nem tudom én micsoda? És aztán persze Isten mondja, hogy de, csak egészen más elképzelésed van arról, hogy ez mit jelent a valóságban. Hogy Isten nem azt ígérte meg nekünk, hogy itt a Földön lesz a minden szipi szuper. Megígért, hogy velünk van, tehát tudjátok, jól ismertek, nem azt mondom, hogy borzadály lesz az életünk ezen a Földön. De egyébként egészen sok ígéretünk van arra vonatkozóan, hogy nem lesz jó a Földön. Hogy nem ez a lényeg, hanem az, hogy Istent keressük, és vele éljük, és ne a testünket tápláljuk, hanem a szellemünket tápláljuk, és a lelkünk, ami a kettő között van, azt nyomjuk a szellemünk felé, azt nyomjuk a szellemi dolgok felé, és az egész testünket, és itt ez a fordítás nem adja anyát át annyira jól, bocsánat, elkezdtem hadarni, mert nagyon sok mindent akarok mondani, hogy azt mondja a Károl így is fordítja, hogy a testeteket szánjátok oda élő és szent áldozatul, hogy a testünk az, amit meg kell kötözni, amit meg kell fegyelmezni. És ez meló. És akkor most akkor Isten nem kegyelemből ad mindent? Meg kell dolgozni dolgokért? Most akkor tényleg, most akkor mi van? Most egész idáig arról beszéltünk, hogy kegyelem, most meg itt a melóról beszélünk. És hát erre két válaszom van, az egyik, hogy igen, minden kegyelemből van, és a másik azt mondom meg, hogy nem, nincs minden kegyelemből, és ez a kettő egyszerre van jelen ebbe az egész történetbe. Mert úgy tűnik, hogy az odaszánt életért meg kell dolgozni. Azért ez a félelemmel és rettegéssel, az eredetiben ilyen remegés szó van, azt hiszem írva, azért ezek így erős szavak. Tehát, hogy itt azért így Pál is úgy érzem, hogy próbál kilépni, és nagyon határozottan állást foglalni amellett, hogy ezt vegyétek már komolyan. Tehát, hogy ez félelemmel és rettegéssel munkálkodjatok az üdvösségeteken, az odaszánt életeteken, hogy ez nem egy ilyen kis, nem tudom, lécike, csináljátok már. De itt egyébként a Róma 12-ben, és ez egy Isten irgalmára kérlek titeket. Tehát ez is ilyen nagyon-nagyon erős szavak. És miért teszi mindezt? Szerintem azért, mert annyira könnyű nem így csinálni. Annyira könnyű test szerint élni. És most a test szerint élés alatt értem a bűnös kategóriát, most így egyszerűen hívjuk így, és a vallásos kategóriát is egyben, mind a kettő test szerint való. Amikor én a testem szerint próbálok Istennek megfelelni, és van egy mérce, aminek megfelelek, és lehet, hogy nem teszem azokat a bűnöket, amiket a másik test szerinti hívő meg megtesz, és milyen testi hívő, én meg nem vagyok testi hívő, mert én meg nem teszem meg ezeket. Ez ugyanúgy testi, csak egy másik aspektusa a testiségnek a vallásosság. És hogy Pál azért hív erre, mert olyan könnyű bármelyik testiségbe kikötni. Én mindkettővel nagyon tudok azonosítani, komolyan. Tehát én tudnék nagyon testi hívő lenni így a bűnös kategóriában, és tudnék nagyon vallásos is lenni könnyen. És szerintem a legtöbben azért ezzel így vagyunk, mert a kicsit ugye kontrollom alatt van az egész lelkem, a testemnek ez sokkal kényelmesebb, mint amiről itt beszél. Mert itt miről beszél? Itt egy folyamatos odaszántságról, egy folyamatos alárendeltségről és egy folyamatos függésről beszél Pál. Egy kapcsolatról beszél, ami sokkal-sokkal nehezebb szerintem, vagy nekem, mint kategóriákat tartani, vagy határozottan nem tartani. Ez egy folyamatos odaszántságról beszél. És itt a Róma 12-ben így is beszél, ez a folyamatosan, ilyen folyamatos jelenben van írva állítólag az ógörökbe, hogy így folyamatosan szánjuk oda magunkat Istennek. A másik, amit hallottam, apukám tanította még ezt egyszer, hogy az van írva, hogy a római levélben van ez is, hogy ami ó emberünk oda van kötözve a keresztre. És hogy miért nem szögezve? Nem, hát Jézus szegezve volt. A mi ó emberünk miért kötözve van? És apukám mondta ezt, és nekem ez nagyon tetszett, hogy hát azért, mert a kötelet ki lehet ám kötözni, és az ó ember az lemászik, ám mondtam, és nem maradott a kereszten, mert nem akar meghalni, nem akarja magát odaszánni teljesen. És nekem ez tetszett ez a kép, hogy kicsit azt hiszem így vagyunk ezzel, hogy annyira könnyű lemaradni erről, annyira könnyű engedni a korszellemnek, annyira könnyű engedni a testemnek. Akkor ezért tenni kell. Úgyhogy szedjétek össze magatokat, adjatok bele apait, anyait, és akkor innentől az idei év a 24-re a zászlónkra ez lesz írva, hogy dögöljünk bele, vagy nem tudom. Oké. Nem kell. Tehát, hogy nem, tehát ezt most ezt nagyon szeretném, hogyha így nagyon átmenne nektek. Nem kell így élni. Aki hisz, annak örök élete van. És ha te úgy döntesz, hogy neked ez elég, akkor te mehetsz és csinálhatsz bármit. És Isten ugyanúgy szeretni fog. És menj és tápláld a testedet, akár így, akár úgy, teljesen mindegy, melyik úton. Rendben van. Tehát én őszintén hiszem ezt, vallom ezt, ezt látom az igéből, hogy rendben, nem kell tegyél semmi többet. Soha többet nem kell gyülibe gyere, nem kell kinyisd a Bibliát, egy imát nem kell elmondjál, mehetsz a fertőbe, amit akarsz, mindent csinálhatsz. Isten akkor is ugyanúgy fog szeretni. Akkor is örök életed van. Nem a, mert azt nem azért kaptad, mert jó vagy, hanem azért, amit Jézus tett. És hogy én is azt hiszem, hogy ugyanúgy foglak szeretni, ha soha többet nem jössz ide, csak úgy nehezebb lesz, ha nem találkozunk, de hogy ezt nagyon komolyan mondom, hogy nem kell tenni, ezt nem kell. Nem kell odaszánd magad. Nincs semmiféle nyomás e felől. Én felőlem biztos nem, és egymás felől is remélem, hogy nincs ilyen nyomásunk. De hogy, majdnem azt mondtam, hogy hülyék lennénk, ha nem csinálnánk, de hogy azért, tehát ez látszik, nem most így ebből, hogy azért ez nem intelligens. Na, tehát hogy most tényleg menjek szembe a teremtéssel? Most tényleg csináljam ostoba módon az életemet? Azért, mert most így tetszik. Hát ez olyan kisbabás, nem? Tehát most kakilnom kell, most kakilok, pont. Hát most az, hogy éppen itt állok és prédikálok, most nehogy már most engem megkötözzön ebbe, hogy nekem most kakilni kell. Érted? Ez nagyon, nagyon éretlen gondolkodásmód. Ez nagyon éretlen. De a kegyelemben ezt is megtehetném. Na, most viszont, oké, most tegyük fel, hogy, ugye matematikában van ez a tegyük fel, hogy mondjuk, hogy akarunk Istennek tetszeni, akarjuk odaszánni az életünket. Akarjuk ezt jól csinálni, akkor ez hogy? Akkor most azért ez nem, tehát ez nem hangzik jól, már megint, nekem legalábbis, tehát hogy ez ebben nagyon sok izzadság, nagyon sok erő van. Én, amikor küzdök az életemmel, az idióta, depis gondolataimmal, a testemnek a gyötrelmes vágyaival, akkor így nem az van bennem, hogy ja, hát tényleg csak oda kell szállni magam, ez nem jutott eszembe. Akkor most, hogy ez eszembe jutott, meg most már Kriszt is megmondta, akkor most már tudom, hogy ezt kell csinálni. Olyankor egyáltalán a sebi porcikám nem kívánja az odaszántságot. Hát akkor pont az a bajom, hogy szaladni kell a másik irányba. De szerencsére itt van egy jó mondat ezután, úgyhogy ezt olvassuk tovább, jó? Filippi 2.13. Mert maga Isten az, aki végzi a munkáját bennetek, és segít, hogy ti is azt akarjátok tenni, ami neki örömet szerez. Ő ad hozzá erőt is, hogy képesek legyetek megtenni, amit kell. És tudjátok, hogy ez az egyik kedvenc versem a Bibliában, én ezt annyira szeretem. Mert ez mekkora, milyen nagy dolog már, nem? Tehát ez mennyire elképesztő. És itt fölírtam egy listát, ahogy így végigmentem ezen a gondolatom, ez lenyűgöző, hogy ez az egyik, hogy ez szerintem nagyon radikálisan megkülönbözteti az igazi kereszténységet minden más vallástól. Nem ismerek minden más vallást, de biztos, hogy nagyon mélyre tekintően ismerem őket, de ez mennyire más már, nem? Hogy nem arról szól, hogy én nekem kell valamit elérnem, én nekem kell valóban felfejlődnöm, megfelelnem az Istennek, az elvárásnak, a nirvánának, a mit tudom én minek, hanem azt mondja Isten, hogy ő az, aki munkálkodik bennünk. Hogy Isten megteremtett valamilyennek, adott ajándékokat, adott elhívást hozzá, célt és feladatot az életemhez, aztán ad hozzá kedvet, ad hozzá erőt, és a végén, amikor felmenjünk a mennybe, mindezekért jutalmat fogunk kapni. Hát, hogy ennél jobbat ki tud már mondani? Tehát, hogy még ez a mai korszellemben is azért ez így nagyon rendben van, nem? Tehát, hogy ez ilyen annyira win helyzet, hogy én nem is tudom, tehát mit lehetne ehhez még hozzátenni? Mivel tehetné még Isten ezt a csomagot szebbé, vonzóbbá, nem tudom, kényelmesebbé, vagy bármivé? Mit akarunk még? És egyébként ez a szőlőtő élet, nem tudom, hogy ez így föltűnt-e mellékesen, erről beszél megint Isten. A szőlőtő életről, hogy figyelj, igen, szánd oda magad. Az Isten irgalmára kérlek, szánd oda magad. Félelemmel és rettegéssel munkálkodj az üdvösségeden, az Istennel való kapcsolatodon. És ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy tölts időt Istennel. Tölts időt az Úrral, és engedd meg, hogy ő munkálkodjon benned. Ez az üzenet a kereszténységnek. És erre hív bennünket Isten. És ha most őszintén megkérdeztek engem, hogy így azon kívül most így lekes vagyok, amikor így beszek nektek, de hogy úgy őszintén mennyire vágyom erre éppen ezen a pillanaton, nem mondanám, hogy olyan nagyon. Lehet, hogy így jó páran előrébb vagytok ebben ma, mint én. De attól még ez az igazság. Attól még ez a valóság, attól még ebbe az irányba kell menjünk. Ebbe az irányba kell, hogy lássuk a jövőnket, az életünket. Mert nekem semmi kedvem, nem tudom, Indiába elmenni misszionáriusnak. És remélem, hogy Isten nem hív el oda. De annyira bátorító ez az ige, nem? Hogy azt mondja, hogy figyelj, ha Isten elhív oda, akkor ehhez fogadni kedvet és erőt. Lehet, hogy már meséltem nektek, lehet, hogy nem most egy vallomás következik, remélem, hogy jól fogjátok érteni. De amikor először ez szóba került, hogy mi Bajára költözzünk, hát ehhez semmilyen szinten egyikünknek sem volt semmilyen kedve. Most nem azt mondom, hogy azt mondtuk, hogy ez az utolsó hely, mert azért még ott van India, meg nem tudom, tehát hogy... nem. Tehát, hogy szerettünk ott lakni, ahol laktunk. De egyáltalán nem akartunk költözni. És én emlékszem, hogy imádkoztunk, én így emlékszem, javíts ki, ha nem így volt, pénteken történt, és mondtam Ancsinak, hogy figyelj, azért lehet, hogy kéne imádkozni. Mégiscsak így neveltek minket, meg hát ha Isten mégis baján, nyilván nem akar minket baján látni, tehát ez egyértelmű, mert ilyet nem kérhet még ő se, de azért imádkozzunk érte. És az volt az imánk, hogy oké, Uram, mi megyünk. Tehát ha minket bajára hívsz, mi megyünk. De nagyon kérlek, hogy csinálj valamit az érzelmeinkkel is. Hogy akarjunk oda menni. Tehát én nem szeretnék egy ilyen önfeláldozó, nem tudom, harcosként, most biztos jól lenni, de mondani valami irodalmi művet, hogy kicsodaként menni és szenvedni az életemet baján az Úrért. Én ezt nem akarom. Én örömmel akarok menni bajára, és örömmel akarok baján lenni. És képzeljétek el, én így emlékszem, nem vagy letanikok javít, 3 nap telt el, vasárnap este egymásra néztünk, és én hogy nincs is más opció, mint hogy bajára menjünk. Tehát, hogy Isten annyira megváltoztatott bennünket 3 nap alatt az érzelmeinket, a motivációinkat, az elképzelésünket a jövőnkről, hogy így 3 nap után azt mondja, hogy nem is értjük, hogy gondoltuk mi azt, hogy itt maradunk. Hogy ilyen Istenünk van. És lehet, hogy most, amikor Isten elhív téged valamire, és benned van ez, hogy most mit kéne tenni, mit kéne odaadni, mit kéne átadni, miből kéne megtérni, mit kéne jobban csinálni, akkor így a lelked azt mondja, hát ezek nem akarom, hát ezek jó dolgok. Értelek, hidd el, hogy értelek. De legyen ez az imád erre az ígére alapozva, hogy Uram, te azt mondtad, hogy még az akarást is kimunkálod bennem, hogy munkáld ki bennem. Menjünk evangelizálni. nem akarok evangelizálni. Istenem, munkáld ki bennem, hogy akarjak evangelizálni. Olvassunk minden nap Bibliát, olvasson minden nap Bibliát az, akinek sok ideje van. Hát, de Istenem, munkáld ki bennem, hogy akarjak minden nap Bibliát olvasni. Imádkozni kell. Uram, add, hogy legyen egy olyan éhség bennem, hogy imával töltsem az egész napomat. És Isten ezt megteszi, és ez a szőlőtő élet, és ez az, amire Pál itt bátorít minket ebben az egészben, és amitől szerintem ez az egész elképesztően csodálatos. Ez mennyire jó már tényleg, nem? Tehát, hogy nem kell küzdenünk, nem kell, mert azért ez nem olyan könnyű ám egyébként odaszállni magunkat, ezt talán így értitek, megtapasztaljátok, de hogy mégis ennyit kér csak Isten, hogy változtassa meg a gondolkodásomat, ismerjem el, hogy ő Isten, és hogy ő tudja, hogy nekem mi a jó, és mondjam azt, hogy ámen, legyen úgy, ahogy te akarod. Ezt kéri tőlem. Ez a nagy odaszánt élet. Hogy aztán kimunkálja bennem még azt is, hogy kedvem legyen azt csinálni, amit csinálnom kell. Hát ez tényleg annyira jó, hogy nem tudok már mit mondani ehhez. Na, nagyon szalad a stopper, úgyhogy gyorsan még elolvasunk pár verset, és egy-két gondolatot kimazsolázunk belőle. Filippi 2:14. Mindezt azonban elégedetlenség és panaszkodás nélkül tegyétek, akkor Isten ártatlan és tiszta gyermekei lesztek, akikben senki sem találhat hibát. E gonosz és romlott nemzedékben úgy ragyogtok, mint a csillagok a sötét éjszakában, miközben Isten életet adó üzenetét hirdetitek nekik. Ezért majd dicsekedni fogok veletek a Krisztus napján, amikor ő visszajön. Akkor látni fogom, hogy nem hiába fáradoztam köztetek, akkor látszik majd meg, hogy a versenypályát végigfutottam és győztem. Hitetek által egész életetek olyan, mint Isten oltárán az áldozat. Lehet, hogy ehhez az áldozathoz, italáldozatként a saját halálomat is hozzá kell adnom, de még ha így is történne, akkor is boldog leszek, és együtt örülök veletek. Ti is örüljetek ennek velem együtt. Tényleg csak egy pár gondolatot, mert azt hiszem, hogy ennek az egész gondolatkörnek a lényege az, ami már elhangzott, de mégiscsak nézzük meg, hogy mit mond itt Isten igéje. Az egyik, amit itt rögtön mond, hogy mindez azonban elégedetlenség és panaszkodás nélkül tegyétek. Hát most egyébként ez megint egy milyen mondat már, nem? Tehát, hogy szándod az egész életedet, de ne panaszkodjál ám róla, hanem még legyen hozzá kedved is. De az egész előző versnek a kontextusában nem is értem, hogy miért írta le Pál. Tehát, hogy igen, mert Isten kimunkálja bennünk az akarást és a cselekvést is. Ez kicsikét az a gondolat jutott eszembe, mint nálunk otthon a takarítás. Hogy van az érettségnek az a szintje, amikor még az ember inkább nem akarja ezt feltétlen csinálni. Megcsinálja, mert megkérik, meg sorokba szorítják, meg deal van otthon, meg nem tudom, és akkor megcsinálják mondjuk a gyerekek is a takarítást otthon. Aztán van az, amikor már értem, hogy ez nekem jó, hogy rend és tisztaság van körülöttem, és ezért beleteszem saját magam az energiát. Egy picit ez jön ide nekem, hogy nem panaszkodok minden alkalommal, amikor rendet, időnként szoktam, amikor én takarítok meg rendet, akkor kicsit durok, fúvok, hogy miért nekem kell megint csinálni, miért így csinálja mindenki, de hogy alapvetően ott van mögött, hogy értem, hogy miért van ez, és hogy ez nekem jó. És lehet, hogy az adott pillanatban azért nem érzem ezt feltétlenül örömteljes dolognak, hogy takarítanom kell, de ott van bennem az az érettség, hogy tudom, hogy ez rendben van. Aztán utána azt mondja Pál, hogy ebben a gonosz nemzedékben ragyogtok, mint csillagok az égen, hogy így leszünk igazán bizonyság az emberek számára. Az embereket szerintem nagyon nem vonzza az, amikor ilyen életunt, besavanyodott, kocka, rugalmatlan, magukat az élettől elzárt hívőket látnak maguk körül. Tehát, hogy ez így nem vonzó. A másik sem vonzó, amikor meg ez a művi, jaj, minden jó, minden szipi, szuper, minden rendben van, mert Isten jó, minden, és közben meg látszik, hogy éppen esik szét az élete, vagy nem tudom. Tehát, hogy az az igazán jó, és az az igazi bizonyság, és erről beszél itt Pál, amikor megélem az Istennel való életemet, amikor gyümölcsöt termek, és az a gyümölcs az kívánatos és vonzó lesz a másik ember számára. De ez nem egy művi dolog, ez nem egy ilyen rendbeszedtem magam, ez nem egy ilyen útcsának, mint hogyha jól lenne, közben pedig amúgy a szívem mélyén tele van a hócipőm az egésszel, hanem ott van ez a gyümölcs, ami kívánatossá teszi ezt az életet az emberek számára. körülöttem. Hát erről is lett egy külön tanítás, de most lépjünk túl. A másik az, amit itt Pál a végén mond, hogy ő a sikerét ebben mérte, hogy tud-e embereket Krisztushoz vezetni, és ezeket az embereket tudja tanítványokká tenni. És nekem ez tetszik, és ugye ez a nagy parancsolat, amire Jézus hívott bennünket, hogy tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, és tanítva mindarra, amit mondtam nektek. Hogy Pálnak azt mondja, hogy a szolgálatának ez az igazi mércéje. És picit itt nekem ez azért érdekes, ez a gondolat, mert ugye szoktuk mondani, hogy nem feltétlen abban mérjük egy szolgálat sikerességét, hogy a számok hogy alakulnak, tehát hogy nem tudom, van ez a sztori, nem tudom, hogy igaz-e vagy nem, de hogy volt egy evangélista, aki elment, nem tudom, mindenhova hány el, és senki nem tért meg, csak egy ember tért meg, az meg a Billy Graham volt, akire meg aztán milliók tértek meg, és hogy akkor nem tudom. Tehát, hogy nem tudom pontosan, hogy van ez, de hogy így, és az biztos, hogy Isten a hűséget az, amit elsősorban nagyon értékel és jutalmaz, de hogy Pál itt azért eléggé transzparensen beszél arról, hogy nekem azért az lesz az én szolgálatomnak a dicsőség és az eredménye, ha látom bennetek azt, hogy ti gyümölcsöt teremtek. És most csak egy kis gondolatmorzsa, nem akarom kifejteni, mindenki annyit figyel ebből magával belőle, amennyi neki jól esik. Az utolsó gondolat, ez az italáldozat, amit megemlít itt Pál a végén. Nem még adjatok nekem 5 percet, hogy erről kicsit meséljek, mert ez nagyon, nagyon szép lezárás az egész gondolatnak. A többféle áldozat volt, többféle italáldozat, most ezt nem akarom teljesen kifejteni az Ószövetségben, de az egyik az az, amit két képet akarok ebből most idehozni. Az egyik az, amit a véres áldozatnál öntöttek rá, bort öntöttek, ráöntötték az áldozati, nem tudom, húsra, valadványra, dögre a bort, és ez volt az áldozat. De hogy a lényeg, az itt nem a bor volt, hanem a véres áldozat. Az volt a lényeg, az volt a kulcs gondolat benne, a véres áldozat. És a bor az úgymond csak egy ilyen kis extra dolog volt, nem azon múlott az egész. És én ebben látok egy képet erről az egészről, amiről itt beszélünk, hogy az áldozat az volt a lényeg, amit Jézus hozott a kereszten. Ő volt a véres áldozat, ő volt az, aki az életét adta értünk, aki mindent feláldozott értünk. És emellé pedig, ami borunk, amivel lesz leöntjük, hát ez nem nagyon tesz hozzá az egészhez, ez inkább csak egy tényleg ilyen gesztus. De hogy az egész így lett egy ceremónia, így lett egy egész áldozat, hogy Jézus odaadta magát, és aztán amit Pál is mond, hogy Isten irgalmára kérlek titeket, hogy élő és szent áldozatul szálljátok oda magatokat és a ti testeteket, hogy nekem nagyon beleillik ez a kép ide, ahol Pál így a haláláról beszél ebben az italáldozat példájában, de hogy az italáldozatban ez van benne, hogy ott nem az volt a lényeg, de oda lett mellé téve, és ettől nagyon szép és kerek lett az egész. A másik pedig, amit itt mond is Pál a végén, hogy a bor egyébként az örömnek a jelképe az igében. Talán érthető a kapcsolat a kettő között, most ezt nem kívánnám kifejteni, hogy az örömről beszél itt megint Pál, az áldozatnál, az Isten irgalmára kérlek titeket, hogy élő és szent áldozatul szánjátok oda a ti testeteket az Istennek. Hát most azért ebben így én az örömöt nem annyira hallom ki elsőre, hanem ebben inkább megint a meló, meg oda kell adni magam, meg feláldozni magam, meg nem tudom én micsoda. De hogy itt arról beszél, hogy ez egy örömteljes dolog. És itt annyira jó a végén, hogy azt mondja, hogy de ha még így is történne már, mint hogy Pálnak meg kell halnia, akkor is boldog leszek, és együtt örülök veletek. Ti is örüljetek ennek velem együtt. Hogy itt azt látjuk, ugye, és a Filippi levél az öröm levele, azt látjuk, hogy itt megint arról van szó, hogy az örömünk akkor lesz teljes, ha Istenben vagyunk. És Pál erről beszél sokat, hogy arcot megharcoltam, mindent jó csináltam, odaadtam magam, és eltetetett nekem végül a korona, és hogy meg fogok halni, és megyek a mennyben, és tök jó lesz, és hogy mert az Úrral leszek. És hogy örüljetek ti is ebben, hogy örüljetek a teljes életnek, az odaszánt életnek, és aztán örüljetek az odaszánt élet végén a halálnak, amikor meg majd megyünk a mennybe. Ez milyen fura mondat egyébként, most így kimondvangosan furán is hangzott. De hogy erről beszél az ige. Hogy így legyen az örömünk teljes, hogy az odaszánt életünk, az nem az izzadság, az nem a, a mazohizmus az nem a nem tudom én micsoda, hanem egy örömteli élet. Az örömteli, nem egy, hanem az örömteli élet. Ez az örömteli élet, hogy odaszálljuk magunkat Istennek. És hogy amikor erre gondoltuk, akkor kérlek, nem tudom, ti úgy működtök-e, mint én, az én bennem olyan mélyen vannak beégetett képek, hogy így nehezen mosódik át évtizedek alatt is, hogy az odaszánt élet Istennek az valami nagyon szenvedős, valami nagyon, nem tudom, borzalmas dolog lehet, de hogy nem, erről beszéltünk ma, ezt láttuk ma Isten igéjéből, hogy az Istennek odaszánt élet az egy örömteli jó dolog, úgyhogy kérlek titeket, én is az Isten irgalmára titeket, hogy szálljátok oda ti is magatokat Istennek. És ha most ez csak annyira megy, hogy elmondok az értelmemmel egy imát, hogy Uram, én ezt most nem akarom, de legyen meg a te akaratod, akkor az rendben van. És ő utána fogja hozni utána az akarást és a cselekvést is. És hogy a megszentelődésünk az így működik, hogy nézzük őt és változunk át dicsőségről dicsőségre, hogy megváltoznak az érzéseink, megváltoznak a prioritásaink, megváltozik a hozzáállásunk dolgokhoz, a bűnhöz és a szentséghez. És ott nem az izgalmas dolgokat látom a bűnbe és a szentségbe, meg a nem tudom, unalmas dolgokat, hanem hogy a bűnbe fogom látni a halált és a nem tudom, a borzadályt, a szentséges dolgokba pedig fogom látni az örömöt és a beteljesedett életet. És ez Isten az, aki munkálja bennünk. Úgyhogy Úrunk, köszönjük neked ezt a csodálatos üzenetet, köszönjük azt, Uram, hogy a te veled való járás az nem egy üres vallásosság, amiben megfeszítjük magunkat, és nem tudom, mindenféle borzadályt csinálunk magunkkal, hanem egy örömmel teli élet, ahol te vagy az, aki mind az akarást, mind a cselekvést munkálod bennünk. És Uram, add, hogy ezt a pici, icipici dolgot, amit kérsz tőlünk, hogy akkor szálljuk oda magunkat, add, hogy tudjuk félelemmel és rettegéssel megtenni. A szónak abban az értelmében nem tőled félve, vagy nem tudom, hanem hogy komolyan venni. Add, Uram, hogy ez az évkezdet, ez legyen egy ilyen módon egy változás az életünkben, hogy tudjunk még komolyabban venni téged, annál, mint ahogy eddig vettünk az életünkbe, hogy még fontosabb helyet tudjál betölteni az életünkbe, mint amit eddig engedtünk neked, hogy még több területét az életünknek tudjuk neked átadni teljesen. És köszönöm ezt, Uram, hogy te ezt ilyen nagy kegyelemmel, szeretettel, gyengétséggel teszed ezt, hogy ilyen nagyon nagy körültekintéssel formálsz bennünket, és használsz mindent az életünkben a jóra, arra, hogy feléd forduljunk. Add ezt meg, Uram, továbbra is nekünk, kérlek, a te drága nevedben, Jézus. Amen. Amen.